Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menjek, királyné asszonya, őrű szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvende, szűz Mária, alleluja,
mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Szombaton az esti szentmisében áldotta meg Ternyák Csaba Egriesek a felújított gyöngyöspatai kisboldogasszony templomot és annak oltárát. A szertartás előtt a közösség nevében köszöntötték a főpásztort, Ficek László általános helynököt, Utasi Vilmos és Gyarmati Valentin atyákat, a jelenlévő lelkipásztorokat, világi előjárókat, köztük Soltész Miklós államtitkárt és a felújításon fáradozó szakembereket, a megjelent híveket. A templom megújítása teljes körűen megtörtént az elmúlt években, hangzott el a bevezetőben. Gyöngyöspata polgármestere Hevér Lászlóné úgy fogalmazott, ez a templom a közösség lelki otthona, a hit, a hagyomány és az összetartozás jelképe. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár rámutatott, a krisztusi tanítás képviselete a legfontosabb feladat, s ennek része a templomok építése, felújítása. 380 templomot újítottak fel, 200 épült az elmúlt időszakban, összegezte a politikus, majd méltatta a gyöngyöspatai templom felújítása körül kialakult összefogást. Ternyák Csaba egriesek a szentmise kezdetén áldotta meg a megújított épületet, szentbeszédében az ünnep az Isten irgalmasság ünnepének gazdagságáról szólva felidézte 14. Leó pápa buzdítását, melyben erre az estére a békéért való imádságot kért. Ternyák érsek elmondta, Szent II. János Pál pápa rendelte el, hogy ezen a napon az Isten irgalmasságot ünnepeljük. Hozzátette, a gyöngyöspatai hívek hűsége példa az egész egyházmegy előtt, és ezért ma hálát adunk Istennek, hogy a hívek adományaiból, a kormány támogatásával megújulhatott ez az ősi templom. A templom éke a világszerte híres Jessze oltár, mely különlegesen ábrázolja Jézus családfáját. Isten irgalmasságának első jele, hogy Ádám és Éva bűnbeesése után nem hagyta magára az elesett emberiséget, hanem kiválasztotta Szűz Máriát, hogy Isten fiának anyja legyen, s általa az emberiség életfájába új ágat oltson, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Általa kaptunk meghívást, hogy ne csak bűnre hajló emberi természetünk uralkodjon bennünk, hanem keresztségünk által az isteni természetnek is részesei, Isten fogadott gyermekei legyünk. Ez a csodálatos alkotás, a Jesszefa rólunk is szól ezáltal. Az evangélium a feltámadás utáni 8. napon Jézus megjelenését tárja elénk. Ezt a csodát mi is minden vasárnap megélhetjük a szentmisében, mert Jézus valóságosan is megjelenik közöttünk. A tanítványok először nem is tudják, mire véljék a találkozást, mert még földiesen gondolkodtak, még nem oldódtak be igazán a Jézus által alapított új ágba, telve voltak félelemmel. Az Isten irgalmasság vasárnapja ráirányítja a figyelmünket, hogy megszabadulhatunk bűneink nyomasztó terhétől, megnyílik számunkra az újrakezdés lehetősége. A jerikói vak története is ezt mutatja, Vajon mi felismerjük-e, megszólítjuk-e, mint a koldus tette, s megvalljuk-e őt? A tanítványoknak ezt mondta, békesség nektek. A feltámadt Krisztussal találkozó apostolokat eltöltött az öröm, mutatván, hogy a látás és a hit kéz a kézbe járnak. A tanítványokra rálehel az Úr, s a szent lelket adja nekik, s a szent lélek teszi lehetővé, hogy felismerjük embertársainkba Jézus Krisztust. Tamás apostol nem volt jelen az első találkozásnál, s nem hitt el, amit a többiek mondtak, mert még nem nyílt meg a szeme. A második találkozásnál kapta meg ezt az ajándékot, a hitet. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, mondta Jézus. A főpásztor tanítása végén arra buzdított, imádkozzunk Isten lobbantsa lángra a neki szentelt néphitét, bárcsak minden ember Tamás apostollal együtt, minden ember hittel megvallaná, az én Uram, én Istenem, zárta szentbeszédét az érsek. A szentmise végén Utasi Vilmos plébános úgy fogalmazott, elsőként Istennek adunk hálát a sok kegyelemért és türelemért, hogy az elmúlt 5 év során megújulhatott ez a templom. Köszönetet mondott Tenyák Csaba egrieseknek, hogy megáldotta a templomot és bemutatta a szentmisét. Köszönetet mondott azoknak is, akik segítették a munkálatokat. Megköszönte a Magyar Államnak, Soltész Miklós államtitkárnak, hogy támogatást biztosítottak a megújuláshoz. És köszönetet mondott még az előjáróknak, valamint a munkálatokat végzőknek, támogatásukért, fáradozásukért. A főpásztor Utasi Vilmos plébános érdemeit, fáradozásait méltatta, Isten áldását kérte a lelkipásztor hivatására, életére. Hétfőn 14. Leó megkezdte 11 napos afrikai látogatását. Harmadik apostoli útjának első napján Algírban a mártírok emlékművénél beszédet intézett az algíriai néphez. Az elnöki palotában Abd el-Majid Tebboune köztársasági elnökkel, majd a Jamma al-Jazair konferencia központban az állami intézmények, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Ott Leó pápa beszédében arra hívta a politikai élet szereplőit és minden jó akaratú embert, hogy a közjó szolgálatában a párbeszéd és a szolidaritás útján dolgozzanak a békért. Helyi idő szerint délután 1 órakor az elnöki palotában tett udvariassági látogatását követően Abd el-Majid Tebboune elnök fogadta a szentatyát az algíri Jamma al-Jazair konferencia központban, ahol közel 1400-an voltak jelen. Az algériai államfő után a szentatya személyes hangon szólt az egybegyűltekhez. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, hogy ellátogathattam Algériába, amely péteri szolgálatom legelején érkezett, és köszönöm a szívélyes fogadtatást. Zarándokként vagyok jelen közöttetek, a béke zarándokaként, vágyva arra, hogy találkozzam a nemes algériai néppel. Testvérek vagyunk, mert ugyanaz az atyánk a mennyben, fogalmazott. Népetek soha nem tört meg a megpróbáltatások során, mert áthatja a szolidaritás, a vendégszeretet és a közösség lelkülete, tette hozzá a pápa. Ezzel összefüggésben az igazságosság és a megosztás fontosságára is rámutatott. Aki felhalmozza a gazdagságot és közömbös marad mások iránt, az igazságtalan. Majd figyelmeztetett, az irgalom nélküli vallás és a szolidaritás nélküli társadalom botrány Isten szemében. Leó pápa beszédében a nemzetközi helyzetre is kitért, és a párbeszéd sürgősségét hangsúlyozta. Ha képesek vagytok párbeszédet folytatni mindenki aggodalmairól és szolidaritást mutatni sok közeli és távoli ország szenvedése iránt, akkor hozzájárulhattok a népek közötti nagyobb igazságosság megtervezéséhez és megvalósításához. A hatalmon lévőköz külön felhívást intézett a szentatya, a hatóságok nem uralkodni hivatottak, hanem szolgálni a népet és előmozdítani fejlődését, egy nemzet igazi ereje abban áll, hogy mindenki együttműködik a közjó szolgálatában. A pápa kiemelte a fiatalok szerepét is. Arra buzdítom azokat, akik felelős pozícióban vannak ebben az országban, hogy ne féljenek ettől a látásmódtól, hanem támogassanak egy élénk, dinamikus és szabad civil társadalmat, amelyben a fiatalokat kiváltképpen elismerik, mint akik képesek tágítani a remény horizontját mindenki számára. 14. Leó beszédének egyik legerőteljesebb képe a földközi tengere és a Szaharára vonatkozott. Jaj nekünk, ha sírokká tesszük ezeket a helyeket, ahol a remény is meghal, sokasítsuk a béke oázisait, nevezzük meg és távolítsuk el a kétségbeesés okait, és álljunk ellen azoknak, akik mások szerencsétlenségéből profitálnak, hangsúlyozta a szentatya. Arra is figyelmeztetett, hogy a mai világban a vallás és a modernitás közötti feszültség új kihívásokat hoz. Hétfőn késő délután aztán a szentatya a helyi katolikus közösséggel találkozott az afrikai miasszonyunk bazilikában, Algírban. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen kettő tanuló nevezését várjuk. Célunk, hogy felelevenítsük a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek délelőtt 10 óra lesz, a helyszíne pedig az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a három költő 10-10 versével, amelyekből választhatnak a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető a program@szentistvanradio.hu e-mail címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás költsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, a falusi vendéglátás pedig 40 euró naponta, 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van. Jelentkezni és érdeklődni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. Húsvéti szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében az Egri Ciszterci templomban április 16-án csütörtökön 18 órától. A motto Máté evangéliumából: nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Nyitott gyógyító alkalom, valamint tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szerezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között, ezután este 6 órakor szent mise kezdődik majd. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében április 23-án jövő csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Május 30-án következik el a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án, szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja majd be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részételével. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, amely keretében a műsor hallgatásán túl a napi evangéliumot is megtalálják, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Nikodémus ének idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod ugyanaz ugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a lélekből született. Erre Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez. Jézus így válaszolt neki. Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony-bizony mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit látunk, de a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. A földi dolgokról beszélek nektek, és azt sem hiszitek el, hogy fogjátok elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek majd nektek. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! A hívők sokasságának egy volt a szíve lelke. A feltámadt Jézus legnagyobb csodája ez a történelemben, amely a mélyben már megvalósult, de a felszínen, még az egyházon belül is csak néhány kivételes pillanatban válik láthatóvá. Az eredeti bűn olyan hasadást támasztott ember és ember között, hogy a szívek és lelkek igazi egységét csak Jézus Krisztus, az Isten fia volt képes visszaállítani kereszthalála által, amelynek gyümölcse a Szentlélek kiáradása, az újjászületés a keresztség szentségében. Minden megkeresztelt ember ugyanarra az életre született újjá, amelyre Jézus az ő halandó testében feltámadáskor. A Szent Háromság isteni életére, örök dicsőségére. Ez a fajta, az egyazon belső isteni élet szerinti egység emberi erőfeszítéssel elérhetetlen. Viszont a keresztség által már létrejött. Hatékonyá azonban csak akkor válhat, ha felismerjük és vállaljuk. Az egyház egységét tehát nem kell és nem is lehet létrehozni, mert már a Szentlélek megvalósította. Nekünk, az egyház tagjainak az a feladatunk, hogy vállaljuk ezt az egységet és felragyogtassuk az élet minden területén. Az értelem, az akarat, az erkölcs és az érzület világában. A jeruzsálemi ősegyház éppen ezért örök példakép előttünk. A közöttük lévő egység áthatotta mindennapjaikat, megjelent a felszínen is. Mindenük közös volt. Mindenekelőtt gondolkodásukban és életükben voltak egyek, s ez nyilvánult meg külsőleg az anyagi javak megosztásában is. A sziámi ikrek közös élete kényszerállapot, betegség, amelytől nem kell szabadítani őket. Két keresztény ember létezése azonban nem ezen a felületes biológiai szinten, de még csak nem is az erkölcsi síkon, hanem az élet ősforrásában, Istenben kapcsolódik össze. Ott, ahol mindegyikünk legegyénibb, legszemélyesebb élete ered. Könnyű megjósolni, hiszen a mélyben már megvalósult, hogy mi lesz az egyház jövője. Csak is az, ami a jeruzsálemi közösségben a kezdetekkor már megnyilvánult. Ahol legalább ketten-hárman meglátják, hogy mennyire egyek, s ezt a léleknek engedelmeskedve állandó megtérések fáradtságos, de békét adó erőfeszítésével a felszínre is hozzák, ott megszületik a Krisztus melletti leghatékonyabb tanúságtétel, s akkor elhiszi a világ, hogy őt valóban az Atya küldte. Az ember ősidők óta csak álmodozik arról, hogy szívében, lelkében egy legyen a másik emberrel, de ezt el nem érhette. Krisztus lelke azonban megvalósítja bennünk.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. Ježiš povedal Nikodémovi. Musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém sa ho opýtal, ako sa to môže stať. Ježiš mu odvetil, ty si učiteľ Izraela, toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti. Hovoríme o tom, čo poznáme a svedčíme o tom, čo sme videli a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
Načudin tupe kodikáj kodipendem, ke nyívesket robulte arakhagyon. Ebalval kothe purdel káj kamel, asuneslako glászo, ba nazsaneskat haravel, taj káj zsál. Kadesikadalasa kongo díkonandao duho arakhagyilas. Caršaj si kadi, pošlaso Nikodémus. O Jézus kadi pendas. Le Izraeloski si tjárisan, aj sanaha tjáres. Čáčes penaptuke pa kodi vorbisáras so žannas, aj pa kodi keras dikhinipe so diklam, aj sačikamente patjan amare dikhimaske čáčipe. Te palapúva ke búťa vorbi, haj či kadi či paťan, a tunči car paťana kodi, te kanapele rájoske búti vorbia. Konik či gejlas opre andeo rájo, feri kodokon tele huilas andeo rájo, le manušesko šávo, kon andeo rájo silo. Car opre vás das le sapes andej pustao Mózes, kade vas dena oprele manušeske šáves, anda kodi, ke kon patjalanda leste, kodo te nachasol, ba te trail, inke punei luma.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangélium nach Johannes. Ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst du das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Lidvina Szűz. Lidvina Hollandiában született 1380. március 18-án, virágvasárnapon, mi alatt a passiót énekelték a templomban. A keresztségben a Lidvina nevet kapta, ami azt jelenti sokat szenvedő. Ebben benne van az élettörténete és lelki nagysága. Apja elszegényedett nemes volt, de Lidvinának szép és boldog gyermekkora volt. Nagy igényei nem voltak. A gyermeklélek egészséges ösztönével nyílt meg lelke az Úr Jézus előtt. Benne és az ő ügyében találta örömét. Szülei példája is segítette ebben. Az Úr azonban nagyobbra választotta ki. Azt akarta, a szenvedés hőse legyen. 15 éves korában, gyertyaszentelő boldogasszony napján kiment megnézni a korcsolyázókat. frissen, egészségesen, mint a város egyik legszebb leánya ment ki, és súlyosan megsebesülve vitték haza, mert az egyik korcsolyázó leány vigyázatlanul neki ment, és fellökte. Olyan szerencsétlenül esett, hogy egy bordája eltörött. Hiába volt az orvosok erőfeszítése, egész életére nyomorék maradt. Még fájdalmait sem tudták csillapítani. Állapota egyre rosszabbodott. Betegségének negyedik évétől kezdve állandóan feküdnie kellett, maga tehetetlenül. Törött bordája befelé gennyesedett, és lassan minden szervét megmérgezte. A belső szervek romlása több helyen iszonyú sebekben tört ki. A szüntelen fekvés is fölsebezte testét, alig volt rajta épp hely. Egyik szeme világát is elveszítette, a másik szeme gyulladásban volt, s a világosságot nem bírta. Míg szülei éltek, ők ápolták. Azután egyik testvérének leánya, Petronilla ápolta, de őt is elvesztette. Egy alkalommal ugyanis a burgundi herceg járt seregével falujukban, s a lakoma alatt az orvosok a szerencsétlen betegről beszéltek. A kíséret néhány durva lelkű, kíváncsi embere elment megnézni, de nem esett meg a szívük rajta, hanem gúnyolták, sőt, bántalmazták is. Amikor Petronilla védelmére kelt, ellökték a leányt úgy, hogy eltörte a lábát, és nem sokára meg is halt. Akkortól aztán egy unokaöccse ügyelt Lidvinára. A nagy szegénység is nehezítette a beteg helyzetét. Szülei halála után elszakadozott az ágyhúzat, a puszta szalmán feküdt, később pedig egy deszkán. A téli hidegtől is sokat szenvedett. Egy rendkívül hideg télben a könnyek az arcára fagytak. Máskor viszont gondatlanságból hagyták, hogy a lába huzamosabb ideig tüzes szénen maradjon. Érthetetlen, miként maradhatott életben 38 éven keresztül ilyen kimondhatatlan nyomorúságban, és hogyan győzte türelemmel. Az első 3 évben még nem győzte. Akkor még fájt neki, ha jöttek egészséges leánytársai, és vigasztalni próbálták. Szívesen lett volna ő is egészséges, de nem volt remény. Végül egy pap biztatására megtalálta azt, aki a remény nélkül lévőknek is reménysége lehet, az Úr Jézus Krisztust. A pap mondta neki, hogy elmélkedjen Jézus szenvedéséről. Eleinte nem sikerült, de azért kitartott, s végül a legédesebb vigasztalást tudta belőle meríteni. Elragadtatásokban is vezette és vigasztalta az Úr. Egy látogatójának így nyilatkozott erről. Persze, hogy nagyon szenvedek, és ha az Úr nem segítene vigasztalásaival, nem bírnám. Az én gyönge erőm összetörne a fájdalom alatt, de az ő irgalmából minden éjjel elragadtatom a mennyországba, a mennyei örömök közé egy órára, vagy hosszabb időre is, s ez a boldogság nem csak elviselhetővé, de örvendetessé teszi a szenvedést. Őrangyalát is sokszor látta, s az ilyen elragadtatások után nyomorúságos kamrájába csodálatos illatot hozott magával, amit a látogatók is megéreztek. Emlegeti, hogy voltak évei, amikor úgy elárasztotta az Úr kegyelme, hogy semmit sem kérhetett, amit meg nem kapott volna. Máskor azonban arról panaszkodik, hogy nem kap semmi vigasztalást. De lelki elhagyatottságában is kitartott. Azt mondta, hogy ha egy üdvözléggyel meg tudna szabadulni betegségétől, akkor sem kérné. Csodálatos, hogy megtört halódó testében a lelke mindig mások segítségére gondolt. Olyan hatalmas erő áradt ebből a szenvedő lélekből, hogy néhány szava elég volt megrögzött szívek lágyítására, viszálykodók békítésére. gyöngét szeretettel segít a meghalt lelkeken. Elhunyt apjáért, anyjáért ajánlja föl szenvedéseit. Még elragadtatásaiban is az isteni ítélet elé lépőket támogatja, amint Balduin van der Waldéval is tette, aki valamelyik szomszédos faluban sekrestés volt. Egy éjjel látomásában egy meredek hegy lábánál látta őt állni Lidvina. Hiába erőlködött a szegény ember, nem bírt fölmászni. Lidvina odament hozzá, és nagy erőlködéssel fölsegítette. Másnap reggel gyóntatójától hallotta, hogy az éjjel meghalt a sekrestés. Így hát kellett neki a segítség. De a földön küszködő szegényeken is segített, azt a kevés ruhadarabot, edényt, pár garast, ami szülei után maradt, nekik adta. Ha valami jobb falatot kapott alamizsnaként, másnak küldte el. Ő különben is alig evett. Élete vége felé éveken keresztül az oltári szentség volt egyetlen tápláléka. Betegsége elején, szülei életében még ivott néha egy kis bort vagy sört, de ha szegény jött, erről is lemondott, hogy inkább azt kapja. Élete végén látomásaiban gyakran jelent meg előtte egy rózsatő. Kicsi volt, de napról napra nőtt. Őrangyalától megtudta, hogy akkor jön el érte az Úr, amikor a rózsatő egészen virágba borul. 1433 húsvétja előtt már csak egy-két virág hiányzott. A húsvéti alleluját még csak elragadtatásban hallotta, földi testben, de két nap múlva végleg az örökké valóságba ragadtatott. Minden rózsája kivirágzott. Halála után teste csodálatosan visszakapta ifjúkori épségét, szépségét.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Mai napon, április 14-én Tibor napja van. A Tibor Európában elterjedt férfi név eredetéről több elmélet alakult ki. Így lehet, hogy a Tiborc név rövidüléséből származik, ami a latin Tiburcius névre vezethető vissza. Más elképzelés szerint a latin Tiberius szóból rövidült, és annyit jelent, hogy a Tiber folyó vidékéről való. Ószláv nyelven a Tibor szent helyet jelent, míg az etruszkban a Tibur szó becsületes embert. Akárhogy is van, kedves hallgatóink, Isten éltesse ma a Tiborokat sokáig. Ha ilyen nevű rokonuk vagy ismerősük akad, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni.
Én neked adnám azt is, ami nincsen, de te azt veszed el sajnos, ami van. Olyan szerény vagy, mint egy ibolyka, kora májusban. A kezed folyton rajta a kilincsen, ugye mégsem szaladsz el. Hiszen érzed azt is, ami nincsen, neked adnám örömmel. We'll be right back. nincsen, ugye mégsem szaladsz el, hiszen érzed azt is, ami nincsen, neked adnám örömmel. Én neked adnám azt is, ami nincsen, de te azt veszed el sajnos, ami van. Olyan szerény vagy, mint egy ipolyka, kora május van. A kezed folyton rajta, aki nincsen, ugye mégsem szaladsz el. Hiszen érzed azt is, ami nincsen, neked adnám.
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Kezdjük egy jeles nappal. Ma van ugyanis április 14-én a Könyvtárosok Világnapja, amely 2011 óta kerül megrendezésre. Ez a világnap alapvetően a könyvtárak és a benne tevékenykedő könyvtárosok fontosságára, az általuk nyújtott értékekre hívja fel a figyelmet. Ezen a napon a könyvtárak különböző, változatos programokat szerveznek a látogatók számára. És folytassuk egy eseménnyel. 1912. április 14-én 23 óra 40 perckor Jéghegynek ütközött a Titanic. A Titanic 1912. április 10-én futott ki Southampton kikötőjéből, és a franciaországi Cherbourg, majd az írországi Queenstown érintésével nekivágott az Atlanti-óceánnak. Bár a leggyorsabb hajónak járó kék szalagért nem versenyezhetett, mégis komoly célokkal indult útjára. Ugyanis a jó reklám érdekében 6 nap alatt akarta teljesíteni a Southampton-New York távot. Ezzel magyarázható, hogy Edward John Smith kapitány és legénysége a biztonságosnál jóval nagyobb sebességgel rohant az óceánon, és ez volt az oka annak, hogy a Titanic a rövidebb utat biztosító északi veszélyzónában haladt, ahol az enyhe tél miatt a szokásosnál is több jég sodródott. Az óceánjáró Smith és a személyzet hibájából eredően április 14-én, röviddel éjfél előtt egy óriási jéghegynek ütközött, mely olyan szerencsétlenül sértette fel a hajótest oldalát, hogy felszínen tartására nem maradt remény, és a következő napa is április 15-én éjjel 2 óra 20 perckor elsüllyedt. A világtörténelem leghíresebb tengeri katasztrófájában, amint egy 2200 utas és tengerész közül 1500-an vesztették életüket. És még egy hajóval kapcsolatos évforduló, ugyanis 1843-ban, a mai napon született Pesten, Kunstetter Jakab egy nagy sikerű hajókormány csavar feltalálója. Már fiatal gépészmérnökként feltűnt tehetségével, megfordult Angliában, Németországban és Franciaországban, és külföldi gépgyárakban fontos beosztásokban dolgozott. 1868-ban jött haza, és egy gépgyár műszaki vezetője lett. Vállalata hamarosan tönkrement, és ő ismét külföldre kényszerült, csak élete vége felé betegen települt haza. Élete főműve egy teljesen új rendszerű hajókormány csavarra vonatkozó találmány volt. Ennek lényege egy a kormánylapáton vagy a kormánylapátban elhelyezett evezőcsavar, amelynek tengelye a propeller főtengelyével csuklós összeköttetésben van. Előnye a gyors kormányozhatóság és a hajó sebességének fokozása. A találmányt Angliában és Amerikában számos hajón alkalmazták. Kunstetter azonban nem volt jó üzletember, nem gazdagodott meg találmányából. Később az ikercsavarok alkalmazása miatt megoldása túlhaladottá vált, feledésbe merült. És a mai napon született 1911-ben Kárpátalján, Nagybocskón Boldog Romzsa Tódor püspök. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, és ott szentelték pappá 1936 karácsonyán. 37-ben hazatért Kárpátaljára, ahol a lelkipásztori munka mellett az ungvári szeminárium spirituálisa és filozófia tanára volt. Ungváron is szentelték püspökké 1944-ben. Jelmondata: szeretlek téged, Uram, én erősségem, az Úr az én erősségem és oltalmam. Egy hónap múlva a Vörös Hadsereg megszállta, és a Szovjetunióhoz csatolta Kárpátalját. A szovjet vallás és egyházüldözés idején, amely a görög katolikus egyház megszüntetésére és az ortodox egyházba való beolvasztására irányult, Romzsa Tódor püspökként a békés ellenállás fontos alakjává vált. Határozottan elutasította a Rómával való egység megtagadását, kitartásra és egységre szólítva papjait és híveit. A katolikusok ellen rágalomhadjáratot indítottak, templomaikat lefoglalták, mindennaposak voltak a letartóztatások, a kirakatperek, a szibériai számüzetések, börtönbüntetések és merényletek. Ellenálló tevékenysége miatt 47-ben Hruscsov az ukrajnai kommunista párt központi bizottságának vezető titkára kérésére Sztálin engedélyezte titkos likvidálását. A lókai filiális templom felszenteléséről hazafelé tartó püspök lovaskocsiját a szomszéd falu Iványi közelében katonai teherautójukkal elgázolták, és a sebesülteket agyba főbe verték. A főpap nem halt meg, de súlyosan megsérült. Beszállították a munkácsi kórházba. Ott egy sikeres műtét után egy kórházi takarítónőnek álcázott KGB ügynök méreginekciót adott be neki. Romzsa Tódor halála 1947. november 1-ére virradó éjszakán állt be. A merénylet célja a hívők megfélemlítése, a papok megtörése volt. Az ungvári görögkatolikus katedrális kriptájában temették el, de 49-ben, amikor a szovjet hatóság átadta a templomot az orosz ortodox egyháznak, elterjedt a hír, hogy testét elszállították. Maradványait életrajzírója Puskás László találta meg 1998-ban. A hiteles azonosításra a Budapesti Természettudományi Múzeum Embertani Intézetében került sor. Az erekéket 2003-ban ünnepélyesen átszállították Ungvára, és a Székesegyház Szent Kereszt mellékoltárában helyezték el. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
fáj, hogyha úgy tartja kedve, néha hazajár. Nem szól hozzád, csak leül egyedül, hogy érezd, hogy élsz ott legbelül. Cipelem a sorsomat, de néha nem bírom el. Keresem a lelkemet, de van, hogy nem felel. Van, amikor ringat lányon, és van, hogy elsodom. A szerelem az egyetlen lélekdonom. Olvassuk a szó, ami betakar. Folyton beszél, de semmit nem akar. A pillanat, ami sokat ér, némán múlik el. Egy ölelési pedig kell. Amikor majd eljönnek a régen várt csodák, ne felejts el akkor majd, kérlek, gondolni rám. Lesz, hogy csak ringatlányon, és lesz, hogy el.